Interarma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Babits Mihály soraival köszöntök minden kedves hallgatót az Interarma Caritas 15. évfolyamának 599. adásában, dicsértessége Jézus Krisztus. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról. Az 1943-as Doniátor és évfordulójára emlékezve katonai tiszteletadással egybekötött engesztelő szentmisét mutatott be a katonai ordinariátus január 12-én.
A mai megemlékezés célja nem az ítéletalkotás, és nem a múlt újraértelmezése. Január 12-e a csendes főhajtás és az emlékezés napja a Magyar Honvédség számára.
Az ordinariátus híreiből válogatok, majd folytatjuk Nádasi Alfonz tábori lelkész hadinaplóját.
Nagy örömem volt. A nehéz beteg szobában négyen feküsznek. Három görög és egy római katolikus. Az egyik kárpátaljai Ferenc Ruszin származása a legsúlyosabb. Fleggyanús, súlyos mellhártyagyulladás, nagyon gyenge. Buzgón fohászkodtam, hogy sikerüljön a nagyontatásom.
Az 1943-as Doniátor és évfordulóján katonai tiszteletadással egybekötött, megemlékező, engesztelő szentmisét mutatott be Berta Tibor dandártábornok Magyarország katonai ordináriusa. A béke és az igazságosság megőrzésének jegyében a Magyar Királyi II. Honvéd hadsereg katonáiért a budavári Mátyás templomban január 12-én hétfőn. A Magyar Királyi II. Honvéd hadseregről és katonáiról hivatalosan több évtizedig szinte csak megalázó és méltatlan módon volt szabad beszélni és írni, megemlékezni pedig csak egyéni módon lehetett a csendes gyász fájdalmas tiszteletadásával, olvasható a katonai ordinariátus honlapján. Az emlékező írás így folytatódik. Az első nagy világégés után alig pár évvel zavaros gondolatvilágú ideológiák indultak el a világot leigázni szándékozó útjukra, s újra felütötte fejét az önzésből fakadó békétlenség ragadozó tébolya, mely az emberi történelem eddigi legnagyobb háborúját idézte elő. Magyarországról, olvasom a katonai ordinariátus megemlékezésében, 1942. áprilisa és júliusa között mintegy 207 000 katona indult el a Don melletti hadszintérre, meg annyi aggodalommal és félelemmel a szívében, de engedelmeskedve a katonai eskünek és parancsnak a hazairánti hűségből, hogy teljesítsék katonai szolgálatukat. De számosan voltak azok is, akiket kényszerítettek erre. Meg annyian vélték úgy, családjukat óvják, nemzetüket oltalmazzák, hazájukat védik. A nagy sokaság áldozatkész lélekkel harcolt és ontotta vérét. Voltak ártatlan szenvedők, voltak, akik emberi méltóságukból kivetkőztek, s voltak, akik méltatlanul és kegyetlenül bántak másokkal. Számtalan embertelenség történt, ugyanakkor meg annyiszor ember tudott maradni az ember, amikor bajba jutott, megszűnt ellenségnek lenni, s fele baráttal szerídült, akiben felismerhetővé vált az isteni képmás. Olvasom a katonai ordinariátus honlapján. Mindannyiukra emlékezünk, akik a Don melletti csaták hősei és áldozatai voltak, akik közül sokan a legvégsőkig kitartottak, akik másokat életük kockáztatásával megmentettek, akik számosan és megannyiszor föl tudták mutatni a katonai erények legszebb megnyilvánulását, a bajtársiasság fölemelő nemes cselekedeteit, fogalmaz a katonai ordinariátus a honlapján. A megemlékező szentmise kapcsán úgy fogalmaz. A főhajtásunkban is kegyeletteljes imáink kísérik nemzetünk hősi halált halt katonáit. Azokat, akik az 1942-43. Évi Don melletti harcokban mutatták föl az életáldozat hősiességét, akik a megalázó gonoszság miatt haltak meg, akik a munkaszolgálat kiszolgáltatottságában veszítették el életüket, akik a hadifogságban hunytak el, akik ma is távoli katonai temetőkben nyugszanak, akik eltűntek, s földi maradványaikat nem jelzi sem sírhalom, sem emlékhely, akik bár haza tudtak térni, de később kivégeztek, elítélték, vagy kitelepítették őket, akik a rájuk kényszerített hallgatás magányában nem beszélhettek a Don melletti katonai életük és hadifogságuk éveiről. A Mátyás templomban gyertyát gyűjtöttek az elesettekre emlékezve, majd Böröndi Gábor vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke nevében Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter védöksége alatt Mióca Zoltán altábornagy átadta a parancsot a Doni emléktúra elindítására Drót László dandártábornoknak, a Magyar Honvédség területvédelmi és hadkiegészítő parancsnokság parancsnokának. A következő összeállításban a szentmisét felidézve hallják majd Mióca Zoltán altábornagyot és Berta Tibor dandártábornokot, katolikus tábori püspököt.
A Doni katasztrófa a Magyar Honvédség történetének legsúlyosabb katonai veresége és egyben tragédiája. Ami ott és akkor történt, nekünk magyaroknak, legfőképp magyar katonáknak szinte feldolgozhatatlan. Második magyar hadsereg a helyzetbe került, amelyet már nem tudott kezelni, és ennek elborzasztó következményeit emberek tízezrei viselték saját bőrükön. A mai megemlékezés célja nem az ítéletalkotás, és nem a múlt újraértelmezése. Január 12-e a csendes főhajtás, és az emlékezés napja a Magyar Honvédség számára. Dicsőség a Donnál hősi halált halt hazafiaknak.
Magyar királyi második honvéd hadsereg katonáinak nagy sokasága bátor lélekkel vette ki a részét a küzdelmekből. Voltak köztük olyanok, akik a legnehezebb körülmények között is meg tudták őrizni a bajtársiasság és az emberiesség erényét. A rájuk való emlékezés és az értő végzett imáink hozzásegíthetnek bennünket az áldozatokat vállaló katonai szolgálat elismeréséhez, amelyhez úgy lehet igazán méltó, a mai körülményeink között mi is a jóra törekvő emberség jeleit tudjuk fölmutatni.
A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette, további honvédségi híreket is találnak a honvédelem.hu oldalon. Ajánlom szíves figyelmükbe. Felhívás olvasható a Lourdes-i 66. nemzetközi katonai zarándoklaton történő részvételre vonatkozóan a katonai ordinariátus honlapján. A Honvédelmi Minisztérium katolikus tábori püspöksége meghirdeti a 66. Lourdes-i nemzetközi katonai zarándoklatra való jelentkezést a katonai és egyházi eseményre 2026. május 21-e és 24-e között kerül sor. A zarándoklat programjában szentmisék, imádságok, katonai megemlékezés, keresztút, eukarisztikus és gyertyás körmenet, valamint kulturális és sportesemények szerepelnek. A rendezvény kiemelt eseménye a vasárnapi nemzetközi szentmise és a záró ünnepség a Szent Tizedik Pius föld alatti bazilikában. A katonai zarándoklatra katonacsaládok, honvédségi alkalmazottak jelentkezhetnek február 6-áig. Olvasom a katonai ordinariátus honlapján. Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását folytatjuk, a tábori lelkész sorait Bőzsöny Ferenc olvassa föl.
Február 25-e. Nagy örömem volt. A nehéz betegszobában négyen feküsznek. Három görög és egy római katolikus. Az egyik kárpátaljai Ferenc Ruszin származása a legsúlyosabb. Fleggyanús, súlyos mellhártyagyulladás, nagyon gyenge. Buzgón fohászkodtam, hogy sikerüljön a gyóntatása. Jó ötletem támadt, elhatároztam, hogy holnap náluk misézem. Felvetettem, milyen szép lenne, ha mind a négyen megáldoznának. Így hát ma szívesen meggyóntatom őket. Délután el is végezték. Szegény Feri a nagy lázban alig értett meg, amúgy is alig tud magyarul. Általános bánatot keltettem vele. De ez is csak a másik segítségével sikerült, aki faluja beli. A másiknak mondtam, hogy tolmácsolja Ferinek bánatképpen, mondja utánam, Istenem, szeretlek. Ragyogó arccal ismételte. Úgy örültem én is, és hálát adtam érte. Szeretném idehozni azokat a papírizű szerzőket, akik össze-vissza nyálazzák a teológiát, különösen a morálist és a pasztorálist. Jöjjenek ide, és egyszer próbálják meg az ajánlott módszereiket, mondataikat. Aztán nézze meg az olyan jogász, mint az idióta, a bizonyos tanáraink kezdete, hogy mi itt a jog. Itt egy paragrafusra zsugorodik a halál árnyékában minden. A paragrafus pedig így szól, hogy amire kérnek, megteszem. Elintéztem a vasárnapi miséket. Ehhez ki kellett mennem a vonatparancsnokságra is. Váratlanul olvadni kezdett. Nagy tócsák, kásás mélyedések, rétegesen csúszó, agyagos buckák vannak mindenfelé. Ha tudom, hogy ilyen az út, talán neki se vágok. De most kinn a városon kívül ismét más világgal ismerkedem meg. Tulajdonképpen, ha nem tudnám, hogy háború van, itt semmi sem árulkodna róla. Ahogy megyek a ruszin-ukrán és lengyel házok között, épp úgy mehetnék valami magyarországi ukrán községben is. Külsőleg semmi különbség. Jönnek-mennek a fiatal gyerekek és az öreg emberek. Csak amikor az asszonyok között is látok bekötözöttet, akkor figyelmeztet a látvány, hogy mégsem otthon vagyok. Na meg a sok bedeszkázott ablak, amit trágyával tömnek ki, hogy jól fogja a hideget. Magyar bakák jönnek, kedélyesen, jókedvűen, olyasféle hangulat, hogyha már egyszer itt kell lenni, legyünk itt jókedvűen. Érzem, hogy ez csak felszín. De egyelőre nem látok többet. És közben néha bokáig járok a latyagban. Végre eljutok az alezredes vonatparancsnok körletébe. Kíváncsi vagyok erre az emberre, sokat emlegették előttem. Azzal húztak benne a doktorok, hogy úgyis minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Ne is mondjak tervet vagy elképzelést, mert meg sem hallgat. Ha keményebb hangot merek hallatni, eléretem, hogy mondatom közepén kidob. Mondtam erre a doktoroknak, ti lehet, hogy ismeritek az ezredest, de nem ismertek engem, és nem ismeritek a bencés tábori lelkészt. Nagy drukkolva várnak otthon az eredménnyel. Bemegyek a segédtisztjéhez, aki egy joviális főadnagy néhány másikkal. Ők is figyelmeztetnek, hogy be se menjek. A főnök többször kijelentette, hogy nem reflektál a papok jelentkezésére, illetve, hogy ő mondta, a vizitjére. Már nagyon szeretném látni ezt az embert. Az irodában megkérdeztem, hogy kihez tartozik a ház előtt álló autó. Annyira rossz az út, annyira átázott a csizmám, hogy azzal szeretnék hazamenni. Hát, ha a Dárius kincsét kértem volna, nem lett volna akkora csodálkozás az irodában. Páter, hogy gondolod, hogy az ezredes úr valakinek is odaadja? Ő azt mondja, hogy neki mindig hadászatilag kell az az autó. Mondom erre a segédtisztnek, kedves barátom, már pedig én a főnök autóján megyek haza. Légy szíves, jelents engem. Bementem. A hivatalos jelentkezés után lényéhez nem illő groteszk mosolyjal fölényét akarta fitoktatni. Rögtön elkezdte a tábori papokat szidni. Először csak szerényen igyekeztem ellene mondani. Még elődömet sem kímélte, akiről pedig mindenki csak jót mondott. Azt is védtem, és elmondtam, hogy mi mindent mesélnek róla az emberek. Erre taktikát változtattam, és elkezdtem neki szidni az aktív tiszteket, különösen a törzstiszteket. Addig is kapkodta a szótagokat, habratyolva beszélt, lovalta magát, és valósággal fuldokolt, és azt mondta, végeztem, professzor úr! Én pedig elfeledkezve minden katonai körülményről, mikor felugrottairől azt mondtam, na látja, főnök úr, ha én igazságtalan voltam a magyar tisztikarral szemben, sajnos azóta sokszor meggyőződtem, hogy igen elnéző és gálás voltam, ismerje el, hogy éppen ilyen igazságtalan ön a tábori lelkészekkel szemben. Hát ezt látni kellett volna. Talán el sem hitte, hogy mindez lezajlott. De akkor jött a csoda. Továbbra is professzor úrnak szólítva elmondta, hogy van neki egy ferences unokaöccse. Reméli, hogy velem kijön és segítségére leszek mindenben. Menjek csak bizalommal hozzá, ha valami kérnivalom van. Rögtön kaptam az alkalom, és megkértem, adja ide az autóját, mert átáztam. Az a kocsi úgyis csak ott áll a ház előtt. Hát, eddig azért mégsem terjedt a nemes lelkűsége. Mintha Shakespeare 8. Henrikét láttam volna, teljesen elváltozott az arca, megmásult a gesztusa, kihúzta magát, és folytottan annyit mondott, de kérem, ez lehetetlen. Erre én szemtelenül folytattam, éppen most mondta a főnök úr, hogy kérjek bizalommal. Ima az első kérésemet sem teljesíti, de egy újabb de kéremmel bevezetve a mondatát így folytatta. Nekem hadászatilag kell a kocsi. Nem tudom, mi ütött belém, de nagyon élveztem ezt a fonák helyzetet, és kedélyeskedtem. Ezredes úr, garantálom, hogy amíg visszajön a kocsi, nem lesz rá szükség hadászatilag.
Köszönöm a figyelmüket! Az Interarma Caritas 15. évfolyamának 599. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, valamint hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek a Mária Rádióban. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok. Antoine de Saint-Exupéry gondolatával búcsúzom. A világos látáshoz néha elegendő a nézőpont megváltoztatása. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Január 19-e.